folytatjuk Gelencsér Andrással, a Pannon Egyetem levegő kibékutató csoportjának vezetőivel. Szóval említette ezt a 2040-es dátumot, én nagyon optimista voltam a magam 2060-70-ével, tehát 2040-től, ha nincs technológiai hiperugrás, nem tudom, például energiatárolásban, bármiféle más jellegű energia működésben, rendszerek működtetésében, akkor csak egy hatalmas nagy társadalmi gazdasági visszaesés hozhat újra egyensúlyt?
Hát visszaesések ritkán szoktak rögtön egyensúlyt hozni, azok inkább nyilván válságként jelentkeznek. Technológiai áttörés nem tud lenni ennyi idő alatt. Tehát itt a lépték akkora, hogyha ki is találnának valamit, akkor annak a megvalósítása, hiszen azt meg kellene valósítani mindenhol. Az annyi időt venne igénybe, hogy gyakorlatilag annyi időnk már nincs. Nem is beszélve arról, hogy egyáltalán ezek a technológiai áttörések nem látszanak. Ugye, amihez a legnagyobb reményt fűzték, az a fúziós energia, az még mindig nagyon korai kísérleti stádiumban van. A gyerekkoromban is ott volt. Azt mondták, hogy 40 év múlva lesz belőle valami, az eltelt, és most is 2050 előtt nem is gondolják, hogy egyáltalán működő, egyetlen kísérleti működő berendezés is addig elkészül.
De nem csak gazdasági érdekek miatt nem sikerült, úgymond?
Nem. Hát ennek nagyon komoly technológiai okai vannak. Ez a napban működik. A napban vannak olyan fizikai viszonyok, amelyek között ez a fúzió ez működik, de itt a Földön ezt egyszerűen nem lehet szabályozottan megvalósítani. Ugye egyébként a hidrogénbombát annak idején felrobbantották, tehát a fúziót meg tudjuk csinálni, csak ezt békés energiatermelési célokra nem tudjuk felhasználni. Ugye az atomenergiánál a hagyományos, tehát a hasadáson alapuló technológiánál ott ugye a atombomba és a békés atomerőmű megvalósítása között nagyon rövid idő telt el, tehát az sikerült megvalósítani. Itt ugye a hidrogénbombát már jó pár évtizede robbantották fel még a hidegháború éveiben, és azóta nem sikerült úgymond megszeridíteni ezt az energiaforrást. Más energiaforrás a használatban levőkön kívül pedig nincs, de ott sincs olyan úttörő felfedezés vagy áttörés.
Mi az, ami akkor tulajdonképpen, amikor mondjuk egy picit így a jövőbe tekint, azt gondolja, hogy várhat az emberiségre? Égetjük, ameddig égetjük, aztán egyszer csak vagy a természet szól közbe, vagy az anyaghiány?
Hát előbb lesznek gazdasági problémák, tehát előbb lesz drága, megfizethetetlen, vagy kevesek számára hozzáférhető mondjuk az erőforrás, ami már eleve a fogyasztást, felhasználást korlátozza, viszont az akkor a jólétet is korlátozza. Tehát az energiaár növekedése, az nyilván inflációt gerjeszt, az infláció az kiveszi a pénzt az emberek zsebéből, akik hát nyilván nem fogják jól érezni ettől magukat. Tehát elindul egyfajta elszegényedés. Kérdés az, hogy ezt a társadalom hogy tolerálja, meddig tolerálja, milyen mértékig, és hogyan tud egy ilyen világban, egy ilyen lefele tartó világban működni. És most globálisan értem, tehát ne csak Magyarországra gondoljunk, hanem hogy a világ hogy fog tudni ilyen feltételek mellett működni. Lesznek-e háborúk, lesznek-e az erőforrásokért különböző harcok, lesz-e bármilyen nagy léptékű összeomlás folyamat, amely hát nagyon nem lenne szerencsés.
Általában egyébként mindig a fosszilis energiát az ember eszébe, amikor ilyen jellegű problémákról van szó. Szóval most az orosz-ukrán háború elmúlt egy év 8 hónapjában, hát főleg az elején láttuk, hogy mondjuk egy hatalmas nagy földgáz áremelkedés mit tud például okozni, és hát ezt gondolom ilyen szempontból inkább csak egy kis ízelítő volt ahhoz képest, igen, hogy mi történhet. De ha mondjuk nem a benzint, az üzemanyagot veszük, nem a földgázt, nem a hagyományos energiatermelő s-re szolgáló anyagokat, hanem olyan egyszerű dolgot, mint az építkezések. Rengeteg építkezés van nem Magyarországon, de mondjuk világszerte, amik olyan területeken történnek, amelyet korábban nem nagyon hasznosított az emberiség. Az arab területeken vannak például erre tipikus példák. Rengeteg olyan épület, ami igazából nem a területhez képest nem funkciós, mert hogy a sivatag öleli körül, rengeteg energiát emészt fel a városnak egyáltalán a fenntartása, sőt, de pláne az építése is. Ilyen egyszerű anyagból például, hogy homok. akár mondjuk ilyen problémákat is előbb-utóbb mondjuk egy ilyen 10-15 éven belül érzékelhet az ember, hogy nem feltétlenül mondjuk a benzin lesz rögtön rettenetesen drága, vagy a földgáz, hanem nem lesz mondjuk építkezéshez homok?
Hát az már most is gond. Tehát bizonyos országokban és bizonyos volumenben már nincs elegendő, tehát az említett arab országok valamelyikében már 150 millió tonna homokot importáltak Ausztráliából.
És sivatagi országban.
Sivatagi országban olyan minőségű homokot, amellyel azokat az épületeket meg lehetett csinálni. Tehát ez már most élő, már megvalósult probléma. Nyilván a nagyon jó példa ez az építkezés, mert ez tulajdonképpen egy energiafogyasztást kódol. Tehát eleve ott a sivatagban másképp, mint rengeteg energiával nem lehet életben maradni, tehát létrehozunk ott egy hatalmas várost, infrastruktúrát, akkor bele van kódolva, hogy ott muszáj a működtetésébe az energiát beletenni 0-24-be, mert különben abban nem lehet életben maradni. Tehát azokban az épületekben, a sivatag közepén éjjel-nappal menni kell a légkondicionálóknak és a mindenféle szellőző gépészeti berendezéseknek, hogy egyáltalán élhető legyen. Tehát, hogy és a valóban az építése is óriási mennyiségű fosszilis energiát emésztett fel, de én inkább a működtetésére koncentrálom, hogy bele van kódolva, hogy évtizedekig abban rengeteg energiát kell tenni, hogy egyáltalán élhető, lakható legyen. És tele van ilyen beruházással a világ, építjük ezeket a felhőkarcolókat, üvegpalotákat, amelyekben még az ablakot se lehet kinyitni. Tehát ha a szellőzés gépészet leáll, akkor ott megfulladnak a benne levők gyakorlatilag.
Én azt szoktam mondani ismerőseimnek egyébként, hogy próbából, főleg, hogyha kertvárosban lakik, egy ilyen nagyon erősebb napsütéses nyáron menjen el a saját területén, nyilván el fog menni, hiszen elindul otthonról, és mondjuk tegyen egy kilométeres sétát a Váci úton, amely tele van üveg alapú építménnyel, jó pár fokos hőkülönbséget fog tapasztalni, tehát már ebben érzékelhető mindez. Az sem megoldás egyébként legalább ezeknek a hatásoknak a tompítására, hogy totál másképp építkezik az emberiség? Nem ezt mutatja a példa egyébként, hogy nagyon így kezdődött volna, vagy így folytatódnának a dolgok, de hogy ne üveg alapú építmények legyenek, hanem legalább a klímaváltozáshoz egy kicsit jobban alkalmazkodók, vagy akár nagyon energia kisigényi épületek?
Hát azért ezt mondjuk vidéken meg lehet csinálni, tehát ezt a népi építészet, ezt tudta. Régen nem volt légkondicionál, ebben úgy építették a házakat, ezeket a tornácos paraszt házakat, az annak a tájolása minden úgy volt kitalálva, hogy fűtésre, hűtésre minimálisan kelljen gondolni, tehát hogy lakható maradjon. Hát azért a városban van egy foki telek, azért oda nagyon nehéz a népi építészet jegyében építkezni, meg hát ott ugye annyi embert kell elhelyezni, meg annak a munkahelyét biztosítani, hogy az nem megoldható. Tehát azért ez nem életszerű, hogy mondjuk ezek a terjeszkedő városok ott most hirtelen a népi építészetnek a tornácos, náttetős házait fogják előnybe részesíteni. Tehát ez a városiasodás az pont egy ilyen oka az egyre növő energia pazarlásnak vagy felhasználásnak. Tehát azért ezek óriási állandó energiát igényelnek, és nagyon sebezhetők. Tehát ha történik valami, tehát mondjuk az energiaellátás összeomlik bármilyen oknál, akkor a városokban nem lehet megmaradni. Vidéken azért több minden. Tehát csak mondok egy példát, vízhez is energia kell. Igen, meg szoktak lepődni.
Ha más nem a vízpumpák miatt, mert hogy ugye az elektromosság működteti a
vízpumpát. Hát hogyne, tehát ha nincs elektromosság, akkor víz sincs, akkor hiába tekergetjük a csapot, nincs víz, és mondjuk egy háztartás, mondjuk egy 7-8 köbméter vizet elhasznál, az 7-8 tonna víz, annyit föl kell vinni az emeletre. Hogyha ezt vödörbe kellene, azért akkor
fáradtságos lenne.
Ebben nem nagyon gondolunk bele, mert megszoktuk, hogy kinyitjuk a csapot, és jön a hideg-meleg víz, annak a víznek oda kell jutni, és az még nem is csak az egy lépés van, hogy megy föl az emeletre, hanem hogy jut el odáig, és a vízkezelés, a tisztítás, a szennyvíz, minden hozzá tartozik. Tehát rengeteg energiát használunk fel, amiről nem is tudunk. Tehát nem csak az energia, ami a villanyszámlában megjelenik meg, ami a gázszámlában, hanem az életünknek nagyon sok olyan járulékos tevékenysége van, ami energiát fogyaszt, és nem is tudunk róla. Például az internet. azt gondoljuk, hogy az semmi, küldünk valamit, valakinek egy videót is. Az rengeteg energia, hát ott nagyon sok adatközpont működik, mindenféle rendszerek működnek, óriási hűtésigényel, óriási energiaigényel, tehát csak nem gondolunk bele, nem nálunk egyek a villanyszámla, mi csak kifizetjük az internet használat díját, vagy a televízió hasonló, tehát ott sem csak az van, ami a mi készülékünkbe kell, hanem annak egy nagyon komoly energiafogyasztása van.
Mennyire, és most csak a most létező köznapi dolgok jutnak ilyenkor eszembe, nem csak a fosszilis energiáknál, anyagoknál maradva még mindig, az, hogy mondjuk azt hiszem 2007 óta van ez a rendszer, tehát hogy gyakorlatilag érintőképernyősök a telefonok, egy csomó minden most már érintőképernyős, síkképernyős, ami olyan anyagokat igényel, ami megint csak hiányzik, még a nevükben is benne van, ritka földfémek. Ezeknek az esetleges elfogyása, vagy jóval kevesebb rendelkezésre állás is okozhat már egyébként olyan problémát, ami láncreakciót indít el?
Már most is. Tehát ezek azért nagyon kevés helyen vannak, kevés ország birtokolja ezeknek a bányászatát, illetve feldolgozását, például Kína, és ez már egy zsarolási eszköz lehet, hogy ha itt szorul a hurok, akkor ezzel vissza is lehet élni. Tehát geopolitikailag is egy kockázat, hogy ezek a források, ezek a nyersanyagok, ezek nagyon kevés helyen, kevés országnak állnak rendelkezésére.
Amikor mondjuk ilyen 2040-re gondol, ugye ez a dátum hangzott el, akkor, és mondjuk beszélget erről mással, akár mondjuk kutató kollégákkal, akkor nagy vita, parázs vita szokott kialakulni, vagy nagyjából mindenki egyetért ezzel az időponttal, csak mondjuk mások optimistábbak a végkifejletet
illetően. Érdekes ez ugye, tehát valahogy én azt láttam, hogy miután én ezeket kimondom, azután gyakorlatilag csak pozitív visszajel, tehát hogy megerősítést kapok, viszont ezt valahogy félnek az emberek a fejükbe így összerakni, tehát és félnek kimondani, inkább azt mondom. És kapaszkodnak olyan dolgokba, hogy inkább nem néznek utána, de hogy ők még nem akarnak erről
biztos nem
beszélni,
úgy van
hallgat.
Az.
Volt olyan, aki azt mondta, hogy hát ezt ő nem így tudta, ő utána, egy hét múlva visszajött, hogy utána nézett, nagyon nagy a baj, és hogy igazán van, tényleg ott van leírva, de ő eddig nem vette a fáradtságot, hogy ennek utána olvasson. Tehát igen nagy a baj, ezt nyugodtan lehet mondani, változtatni kellene, csak nem feltétlenül abba az irányba, amiben most így mindenki gondolkodik. Tehát nem ezt a zöld átállást, ezt csak nagyon mértékkel és inkább az energiafogyasztás csökkentésén kellene többet munkálkodni. Tehát sokkal értékesebb szerintem az energiafogyasztásnak a drasztikus csökkentése, mint mondjuk az energiatermelés átállítása egy más módszerre. Tehát én, ha választani lehet, én inkább akkor leszigetelném a házamat, és olyan módon csökkenteném az energiafogyasztásomat eszközöknek az elhagyásával, stb., mint hogy annyi
napelemet
szereljek, és akkor még légkondicionáló, meg még akármi, tehát hogy a másik irányba kellene sokkal határozottabb lépéseket tenni, tehát az energiafogyasztás csökkentése érdekében, mert az az egyetlen zöld. Tehát amire azt mondják, hogy zöld, az nem zöld. Hát azoknak megvan a lábnyoma, azoknak anyag kell, energia kell a létrehozásához, azok elhasználódnak. Azoknak a megsemmisítéséhez, újrafeldolgozásához anyag energia kell. És azok képtelenek magukat újjátermelni. Tehát azok nem is megújulók egyébként. Hiába mondjuk rá, hogy megújuló. Hát egy napelem nem megújuló, az egy háztartási eszköz.
Egyfajta ilyen energiafogyókúrában kéne gondolkodni? Tökéletes. Most így nem jutott
nagyon
eszembe.
Jó. Igen. Tehát fogyókúráznunk kellene energia szempontjából. Egyrészt tudnunk kell, tisztába kell jönnünk azzal, hogy mi fogyaszt energiát körülöttünk és mennyit, beleértve azokat a tevékenységeket is, amiket most nem látunk, mert nem nálunk fogyasztanak, amiket említettem, és elgondolkozni azon, hogy akkor miből mit veszünk vissza, de hát mondjuk a fűtés, vagy az energiafelhasználás, egy épületszigetelés, az mondjuk mindenkinek triviális, de azon felül is nagyon sok olyan energiafogyasztó tevékenység van, amiből bőven lehetne még elhagyni, visszamenni, és akkor még nem is csökkent az életminőségünk, tehát ha nem a Hawaii szigeteken nyaralunk, minden nyáron az még nem feltétlenül életminőség csökken, és lehet, hogy van akinek az, de azzal még azért együtt lehet élni, hát az, hogy az emberiség több százezer évig azért enélkül megvolt. Tehát...
Vagy mondjuk autófelhasználásban, csak egy hétköznapit mondjak, gyakorlatilag a magántulajdon autókat, hát mondjuk ebből lenne abból nagy népharag, de megszüntetni, és kvázi közösségi autókat elterjeszteni, hogy közösségi autó használat legyen, tehát akinek épp kell, az használja, de amint nem használja, használhassa más.
Igen, tehát ez is egy energiafelhasználás csökkentési mód. Nyilván fájdalommal, lemondással, átalakulással jár, de hát valamit valamiért. A kérdés az, hogy akarunk-e még 20-30-40 év múlva is élni, vagy a gyerekeink, hogy elfogadható viszonyok között éljenek, vagy még kimaxoljuk, amíg még lehet, addig élvezzük a jólétet, és utána pedig szembesülünk annak a következményeivel, hogy nem tettünk meg semmit, vagy nem léptük meg azokat a dolgokat, amit ahhoz kellett volna, hogy ő nekik is élhető világ maradjon.
Klímaváltozással egyébként tudnak számolni ilyen modelleknél? Tehát arra gondolok, hogy óhatatlan, hogy igen, egyrészt hűtési energiában megnövekednek majd a dolgok, de fűtésiben mondjuk kevesebb lesz egy-egy területen, hogyha melegszik az átlag időjárás. Ugyanakkor, hogyha van egy-egy sok, akkor bizonyos területeknek kevesebb lesz az energia felhasználása, vagy ez igazából csak áttolódás az egyik pólusból a másikba, tehát lehet, hogy gyakorlatilag jóval több energia megy el majd hűtésre, mint korábban fűtésre.
Hát ez folyamatban van, tehát azért ugye régen az energia felhasználás maximuma az egyértelműen télen volt. Fűtés, világítás, hűtés, akkor nem is beszéltünk hűtésről annak idején. Most ez már kezd kiegyenlítődni, sőt van olyan, hogy a rekord felhasználás, mondjuk villamos energiában, az pont a legmelegebb nyári napokra esik. Tehát ez korábban elképzelhetetlen lett volna, tehát ez ilyen értemben már most is átalakulóban van.
Egyébként az energiafogyókúra mellett mi az, ami még tanácsolható egy ilyen következő 20-30 éves távladon? Semmiképpen sem szeretnek ilyen nagy megmondó emberek képében tetszelegni, de gyakorlatilag van bármiféle olyan az energiát felhasználás csökkentésen túl olyan eszköz, ami még amikor gondolkodik, ezen szóba jön?
Hát én társadalmilag gondolnám azt, hogyha az emberiség megbékélne azzal, hogy ez a hajó már elment. Tehát a klímaváltozás jön, nem teszi élhetetlenné a földet, de alkalmazkodni kell hozzá, hogy ez a jólét, amiben most beleszülettünk, vagy élünk, ez nem fog így maradni, és vissza kell venni a fogyasztásból, és ez nem okoz lelkitörést, vagy erre úgymond ráhangolódunk spirituálisan. Tehát én ezt tartanám még az energiafogyasztás csökkenése mellett fontosnak, hogy hangolódjunk rá, hogy ez nem lesz mindig így, nem fog fölfele menni, nem fog az életszínvonal meg a jólét tovább fokozódni, vagy növekedni, hanem inkább egyfajta egyre szerényebb formával kell megbékélnünk, de ez nem feltétlenül jelent összeomlást. Ha ezt tudjuk mentálisan, társadalmi szinten kezelni, akkor ez még akár még pozitív is lehet. És ha ennek megtaláljuk azokat a gazdasági, pénzügyi, munkahelyi, egyéb dolgait, ami ehhez szükséges. Tehát az nagy kihívás lesz, mert most ugye erre a fogyasztásra van minden optimálva.
Illetve a jólétre.
A jólétre, akkor meg azért esetleg más tevékenységek értékelődnek fel, amelyek mondjuk kevésbé energiafogyasztó.
Mondjuk, ha csak a politikába gondol bele az ember, a zöld gondolat az nem nagyon tudtam Észak-Európában, vagy Nyugat-Európa egy részén tudott meghonosodni az elmúlt időszakban reális esélyt, vagy csak akkor lesz ennek realitása, amikor már itt kopogtatnak az ajtón a dolgok. Mondok egy példát, a Covid-nál is akkor lehetett lezárásokat meglépni, amikor már látta az ember, hogy nagy a baj, és energia felhasználás csökkentésre is akkor lehetett mondjuk nyugat-európai részét rávenni fűtésnél, amikor mondjuk kevesebb volt a földgáz.
Hát az valószínű, most is így lesz, igen. Tehát valószínű, hogy ehhez el kell érni, tehát hogy itt valamilyen kényszerítő eszköz kell ahhoz, hogy ezt úgymond az emberek elfogadják, vagy beletörődjenek. Tehát ez belátás alapján szerintem nem fog menni. Tehát, hogy most még megtehetném, még meg tudom fizetni, de már esetleg vissza. Ezt azért páran megcsinálják, de azért ez a többségre nem jellemző. A többségnek csak akkor van változtatási hajlandósága, hogyha erre valamilyen, leginkább a pénz, vagy a valamilyen szabály,
külső körülmény
rákényszeríti.
Én köszönöm, hogy bent volt, és mindezt elmondta, remélem tudunk majd máskor is ezzel kapcsolatban beszélni, hogyha bármi más történik. Gelencsér Andrással beszélgetünk a Pannon Egyetem levegő kémiai kutatócsoportjának a vezetőivel, köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm szépen, beszélj.
A mikrofonnál Nagy Károly volt, köszönjük, hogy a figyelmüket egyrészt a rádiókon keresztül, másrészt a YouTube csatornánkon is. További jó rádiózást!